Andrej Vasilyics Kovrin magiszter idegei felmondták a szolgálatot. Nem gyógykezeltette magát, de valahogy mellékesen, borozgatás közben beszélt erről orvos barátjának, aki azt tanácsolta neki, hogy a tavaszt és a nyarat töltse falun. Kapóra jött egy hosszú levél Tánya Peszockájától, aki meghívta magukhoz Boriszovkába. Kovrin úgy döntött, hogy valóban szüksége van erre az utazásra.
Anya, én megvallom neked, szívem tatyánál írtam. Gyálom és nevelőm Peszocki, az Oroszország szerte közismert gyümölcstermesztő, és az ő kedves kislánya Tánya. Alig 70 verszta, kényelmes, ruganyos kocsin, igazi élvezet. Peszocki. Peszocki háza. Na igen, a kőoroszlánokról kétségtelenül kisé hullik a vakolat. A ház körül viszont életvidámság, élénység. Élénység és életvidámság uralkodik, még rossz időben is. Sehol olyan csodálatos rózsák, lilium és kamélia. Milyen csodák voltak itt. Milyen különös hajtásai és torszülöttei a természetnek. Gyümölcsfákból sövénykerítések, kúp alakúra formált körtefák, gömb alakú tölgyek és hársak, almafákból ernyők, árkádok, kandelláberek, az 1862-es szám szilvafákból kialakítva. 1862, amikor Peszocki elkezdte a gyümölcstermesztést, de a legvidámabb és legélinkítőbb kétségtelenül a folytonos mozgás volt. Kora reggeltől késő estig, mint a hangyák, úgy nyüzsögtek itt az emberek a fasorok és ágyások között. Taligákkal, öntözőkannákkal, ásóval és kapával. Ásó, kapa. Megérkeztünk.
Kovrin este 10 órakor érkezett Peszockihoz. Tányát és az apját nagy izgalomban találta. A derült csillagos ég és a barométer hajnalra fagyot jósolt, holott Iván Karlics a kertész a városban járt, és így nem volt kire számítani. Vacsora alatt csak is erről beszéltek, és azt határozták, hogy Tánya nem tekszik le. Éjjel 1 órakor bejárja a kertet, és megnézi, rendben van-e minden. Kovrin Tányával töltötte az estét, és éjfélkor vele ment a kertbe. Még csak a cseresznye, a szilva és néhány almafajta virágzott, de az egész kertet elnyelte a füst, és Kovrin csak a csemetefák között tudott teli tüdőből lélegzetet venni.
Már gyerekkoromban is tüsszögtem itt a füstön, de még ma sem értem, hogy tudja ez a füst a fagyot ártalmatlanná tenni.
A füst pótolja a felhőt. Mikor az nincs?
Mire kell a felhő?
Ködös és felhős időben nem szokott hajnali fagy jönni.
Vagy úgy? Uram Isten, hogy megnőtt? Mikor 5 éve találkoztunk, maga még kisgyerek volt, hosszú lábú soványság, rövid ruhácskába. Én gólyának csúfoltam. Mit tesz az idő múlása?
Bizony 5 esztendő. Azóta sok víz elfolydogált. Mondja Andrusa igaz lelkére, maga elszakott tőlünk? Különben mit is kérdezem? Maga férfi, éli a saját mozgalmas életét, méghozzá híresség. Természetes, ha elidegenül. De akárhogy is, Andrusa, szeretném, ha otthon érezné magát nálunk. Ezt megérdemeljük magától.
Úgy is van.
Becsület szavára?
Igen, becsület szavamra.
Maga ma elcsodálkozott azon, hogy mennyi fényképe van nálunk. Pedig tudhatja, apám imádja magát. Néha azt hiszem, magát jobban szereti, mint engem. Büszke magára. Maga nem közönséges ember, hanem tudós. Fényes karriert csinált. És apa megvan róla győződve, hogy azért, mert ő nevelte magát. Én nem ábrándítom ki. Hadd így. Ideje aludni menni. Hideg is van. Köszönöm, Andrusa, hogy eljött. Kevés ismerősünk van, és azok sem érdekesek. Mi nálunk csak a kert, egyéb semmi. Csemetefa, növendékfa, meg aranát. Aport, borovinka, szemzés, oltás. Egész életünk ráment a kertre. Én már álmodni se tudok egyébről, csak almáról megköztél. Emlékszem, ha néha eljött hozzánk szünidőre, vagy egyszerűen csak úgy. Mindjárt frissebb, világosabb lett a ház, mint amikor leszedik a csilláról és a bútorokról a húzatot. Akkor kislány voltam, de ezt mégis megjegyeztem.
Istenem, talán hozzászokni ehhez a beszédes, gyenge kis teremtéshez, beleszeretni. Kettőnk helyzetében ez olyan lehetséges és természetes. Anyegén, megvallom neked, szívem Tatyanáért epend.
Mikor hazaértek, Jegor Szemjonics Peszocki már várt rájuk. Kovrin beszédbe elegyezett az öregemberrel, és vele együtt visszament a kertbe. Lassan hajnalodott. Minden füstgomoly és minden fa koronája egyre élesebben rajzolódott ki a levegőben.
Hát látod, barátom, micsoda história. Mint látod, ez talajmenti fagy. Ha viszont a föld felett 2 méter magasra tartod a hőmérőt, ott már meleg van. Mit van ez?
Igazán nem tudom.
Mindent persze nem lehet tudni. Akármilyen tágas az elme, minden nem fér el benne. Te ugye leginkább filozófiával foglalkozol.
Lélektant adok elő, de voltak itt filozófia szakmám.
És nem unod?
Ellenkezőleg, ennek élek.
No, hála Istennek! Nagyon örülök neked. Igen, igen, barátom. Ki kötötte a lovat az almafához? Melyik aljas gazember? Istenem, Úristenem, tönkretesznek. Elrontanak mindent. Vége a kertnek. Tönkretették. Édes Istenem! Mit csináljon az ember ilyen istentelen népséggel? Gyapa éjszaka trágyát hozott, és az almafához kötötte a lovát. 3 helyen ledörzsölt a kérget. Az akasztó fára való. Na, Istennek, nagyon örülök, hogy megjöttél. Ki sem mondhatom mennyire. Köszönöm.
Peszocki fürge léptekkel és gondterhelt arccal bejárt az egész kertet, megmutatva nevelt fiának a melegházat, a téli kertet, az aszaló fészereket és a méhkaptárakat, melyeket századunk csodájának nevezett. Ez alatt felkelt a nap, és ontotta a sugarait a kertben.
Milyen meleg van előttünk az egész nyár. Hosszú és derűs, vidám, mint gyerekkoromban. A teja, a porcelánok és a sütemények, tejszín és finom vajas sütemények, pedig még csak május eleje. Kávézni reggel, tányával, kávézni és dolgozni, és elnézegetni a harmattól nedves virágokat.
Kovrin falun is folytatta a városban megszokott ideges, nyugtalan életet. Sokat írt és olvasott, olaszul tanult, és hétaközben is örömmel gondolt arra, hogy hamarosan megint dolgozni fog. Mindenki bámult, hogy milyen keveset alszik. Ha véletlenül napközben elszunnyadt egy fél órára, akkor már egész éjszaka fennmaradt, és az álmatlan éjszaka után is frissen és jól érezte magát, mintha mi sem történt volna. Sokat beszélt, bort ivott és drága szivarokat szívott. Peszockiékat csak nem minden nap meglátogatták a szomszéd kisasszonyok, tányával együtt zongoráztak és énekeltek. Olykor egy szomszéd fiatalember is eljött, aki szépen hegedült. Egyik este tea után Kovrin a verandán ült és olvasott. Ez alatt Tánya az egyik kisasszonyal az ebédlőben egy közismert szerenádot gyakorolt kettesben a fiatalember hegedű kíséretével.
Milyen különös melódia. Alig érteni valamit a szövegéből. Egészen furcsa. Egy beteges képzeletű leány éjszakának idején a kertben csodálatos, gyönyörű és titokzatos hangokat hallott, halandó fül számára megfoghatatlan mennyei hangzatoknak vélhette, és azok ezért vissza is röppennek a mennybe. Tudja, Tányecska, reggel óta foglalkoztat egy legenda. Nem tudom, olvastam-e valahol, vagy hallottam, semmihez sem fogható. 1000 esztendővel ezelőtt valahol Szíria vagy Arábia pusztaságain járt egy fekete csuhás barát. Néhány mérföldnyire onnan a halászok egy másik fekete barátot láttak, aki lassan haladt a tó felszínén. Ez a második barát látomás volt. Most felejts el az optika törvényeit, és úgy hallgassa tovább. A látomásból egy második látomás,
majd a másodikból egy harmadik származott, úgyhogy a fekete barát alakja szüntelenül tovább haladt a légkör egyik rétegéből a másikba. Hol Afrikában látták, hol Indiában, végül kilépett a föld légköréből, és most az egész mindenségben barangol. Sehogy sem tud eljutni oda, ahol végre kihunyhat. Csak hogy kedvesem, a lényeg az, hogy 1000 esztendő múltán a látomás újra a föld légkörébe kerül, és megmutatkozik az embereknek. A legenda értelmében minden nap várhatjuk a fekete barát megjelenését.
Különös látomás.
De a legfurcsább az, hogy nem tudok visszaemlékezni, hogyan ötlött eszembe ez a legenda. Olvastam valahol, hallottam, vagy talán csak álmodtam róla. Nem emlékszem, pedig egész nap erre gondolok.
Ezután átengedte tányát a vendégeknek, kiment a kertbe, és elgondolkodva járkált a virágok között. A nap lemenőben volt már. A virágokat épp az imént öntözték meg, nedves, izgató illat áradt belőlük. A házban megint énekeltek, és a hegedűszó messziről emberi hangnak hallatszott. A komor fenyőkön itt-ott még megcsillant a lemenő nap utolsó sugara, de a víz felszíne már egészen sötétbe borult.
A kacsák. Feliesztettem a kacsákat. Milyen tágas, szabad és csendes ez a táj. Mintha az egész világ engem nézne, és titokban várná, hogy megértsem. Könnyű esti szél a rozsvetés fölött, tompán zúg a fenyves, és se távol, se közel, sehol egy lélek. Csak az a fekete oszlop, mint egy viharfelhő a látóhatáron. Fekete. Istenem, éppen felém jön. Mi ez? Fekete csuha, ő szakál, kezek a mellem karbafonva, ahogy fut, nem is érinti a talajt a mesztelen talpa. Milyen halvány, sápadt és sovány az arca, ahogy rám mosolyog. A fenyők között, Istenem, eltűnik, mint a pára. No lám, látjátok, a legenda igaz.
Vacsora után, mikor a vendégek elmentek, Kovrin bement a szobájába, és a díványra feküdt. A barátról akart elmélkedni. De egy perc múlva bejött Peszocki, mellé jut a díványra, és mélyet sóhajtott.
Hát, igen, barátom. Érdekélünk. Cikkeket írok, kiállításokon is részt veszek, kitüntetéseket kapok.